Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Olvasókörünk érdeklődésének a ma esti középpontjában egy David Hockney nevezetű úrnak a Hamlet vára Shakespeare Helsingőre című könyve áll. Az angol szerző egy dán témát választott, konkrétan az áll a könyvének a középpontjában, hogy járt-e Shakespeare Helsingőrbe, és ha járt, akkor melyek ennek a bizonyítékai, és ha nem járt, akkor melyek annak a bizonyítékai. A könyv a General Press kiadó gondozásában jelent meg. Rövid részleteket közlünk a könyvből, annak érdekében, hogy önök is választ tudjanak arra adni, hogy járt Shakespeare Dániában, ezen belül Helsingőrvárában, vagy sem. A részleteket Tölgyesi Zoltán színművész adja elő. A műsorunkat kezdjük azzal a filmreklámmal, amellyel William Shakespeare Hamlet című filmjét népszerűsítették. A film szereplői Kenneth Branagh, Kate Winslet, Robin Williams, Bill Kristall, Charlton Heston és Jack Lemmon voltak.
To be or not to be.
Castle Rock Entertainment proudly presents Hamlet, the most celebrated drama in the English language, seen in glorious 70mm format. Adapted for the screen and directed by Kenneth Branagh, with a distinguished international cast featuring Derek Jacobi, Julie Christie, Kate Winslet, Robin Williams, Billy Crystal, Gerard Depardieu, Charlton Heston, Jack Lemmon, Richard Attenborough, John Gielgud, and Kenneth Branagh as Hamlet.
David Hockney, Hamlet vára Shakespeare Helsingőre. Második rész. Valami, ami még bizonyításra szorul. Shakespeare Helsingőre csak hallomáson alapult? Már régen elismerik, hogy Shakespeare alaposabban igyekezett helyi színekkel felruházni külföldön játszódó darabjait, mint bármely más kortársa. Az Itáliában játszódó darabjaiban a couleur locale gondossága például a Rómeó és Júliában és a Velencei Kalmárban, de különösen gondolunk itt az Otello első felvonásának velencei atmoszférájára és a makrancos hölgy pádovai hátterére, sok embert arra a feltevésre indított, hogy talán ő maga is tanúja volt ezeknek a dolgoknak. A dán szokások és körülmények ismerete, amelyről a Hamletben tesz tanúbizonyságot, arra késztetett néhány kommentátort, hogy azt higgye, Shakespeare valamikor bizonyára járt Helsingőrben is. Valóban ő az egyetlen olyan erzsébetkori színműíró, aki komoly erőfeszítéseket tett, hogy egy kimondottan dán környezetet hozzon létre. A Hamlettel kapcsolatban számos ellentétes nézetet fejtettek ki. Egyes tudósok olyan messzire mentek, hogy teljesen figyelmen kívül hagyták a Dánia és a Helsingőr szavak jelentését. Összes művének dán fordítója a következőt állította. A Hamletben bemutatott körülmények és jellemek nem dánok. A gondolatmenet angol, a figyelem is Londonra korlátozódik. Őt Valdemar Östenbergnek hívták. Egy jó nevű angol Shakespeare kutató pedig még ennél is határozottabban jelentette ki, Hamlet angol királyfi, a helsingőri udvar az angol udvar mintáját követi, a dán alkotmány pedig az, ami a szűz királynő alatt volt Angliában. Őt Dover Wilsonnak hívták. Egy modern dán fordító is hozzátette a magáét, amikor kijelentette, hogy a darab nem valami meghatározott földrajzi helyszínen játszott. Helsingőrének nincs semmi köze a valódi Helsingőrhöz vagy Kronborghoz, és a kevés topográfiai utalás a környezetre semmiben sem utal Észak-Zélandre, Johannes Slöck. A tudósok ellentmondás nem tűrő indokai ellenére a darab szövege sok olyasmit tartalmaz, ami arról tanúskodik, Shakespeare igencsak törődött azzal, hogy olyan dán környezetet teremtsen meg, amely meggyőzőnek tűnik az Erzsébet-kor közönsége számára. A darab földrajzi helyszínét a legelső jelenet rögzíti, ahol szó van Dániáról, Norvégiáról és Lengyelországról. Shakespeare azután igen világosan megmondja, hogy a helyszín a helsingőri királyi vár. Megtudjuk, hogy Helsingør kikötő, hogy ott tartja udvarát a dán király, hogy az erődítményen megvannak a szokásos lőrések, a csipkés pártázat, az ágyuk és a terasz is, ahol őrszemek őrködnek, és hogy van a várban egy kápolna is. A Dánia és a dán szó körülbelül 30-szor fordul elő a szövegben. A darab folyamán mind a színpadi utasításokban, mind a párbeszédekben nyíltan utalnak a dörgő ágyukra, a dobpergésre és a trombita recsegésére, amelyek a korabeli dán udvari élet szerves részét képezték, különösen a tivornyázó ivászati szokásokkal kapcsolatban. Erre azt mondták, pusztán az, hogy Shakespeare fajta helyi színekkel írta meg a darabot, még nem bizonyíték arra, hogy valóban járt is Dániában, hiszen beszerezhetett információkat Helsingőrről és a dán udvar furcsa szokásairól más forrásokból is. Többek között a kereskedők, tengerészek, utazó mesterlegények, diplomáciai küldöttségek tagjainak elbeszéléseiből. S főként színésztársai William Kempe, Thomas Pope és George Bryan beszámolóiból, akikről tudjuk, hogy tagjai voltak egy társulatnak, amely 1585-1586-ban a dán udvarhoz szerződött. Ezek a színészek később Shakespeare saját társulatának, a Chamberlain's Men-nek a tagjai lettek. Azt is felvetették, hogy Shakespeare összegyűjtetett információkat olyan angol zenészektől is, akik dolgoztak Dániában, különösen John Dowland-től, a lantművésztől, és a dalszerzőtől, aki 1598 és 1606 között éves szerződése a dán udvarban működött. Thank you.
Hamlet apjának szellemét idézi fel, Szergej Szergejevics Prokofjev, orosz zeneszerző. A zeneművet, annak első részletét hallgattuk, amelyet előad az orosz állami szimfonikus zenekar és Dmitri Jablonszki. Folytassuk tovább Hamlet vára Shakespeare Helsingőre című könyvnek a meghallgatását. Milyen érvek vannak amellett, hogy Shakespeare járt Dániában, ezen belül Helsingőrben, vagy nem járt?
Létezik azonban egy másik álláspont is. Egyes kommentátorok szerint nehéz elhinni, hogy a darabban szereplő sok apró részlet, amely dániai vagy amelyet annak szántak, összeszedhető lett volna pusztán könyvekből, térképekből és alkalmi beszélgetésekből. Szerintük jól megfigyelhető a különbség azok között a lényeges tények között, amelyeket Shakespeare informátorai érdemesnek tartottak elmondani a kikötői kocsmában egy pohár bor mellett, és bizonyos részletek között, amelyek első pillantásra talán jelentéktelennek tűnhetnek, és amelyeket Shakespeare csak is személyesen figyelhetett meg. Ha ő maga figyelte meg azokat, vagy akkor beszéltek esetleg neki ezekről, mi alatt Dániában tartózkodott. Többen arra a következtetésre jutottak, hogy az eleven leíró stílus csak is személyes tapasztalatból születhet, és nem másod vagy harmadkézből származó információkból. Ennek az elméletnek a támogatói felhívták tehát a figyelmet arra, amit a közvetlen bizonyítékok súlyának neveznek. Az egyikük kijelentette, minden valószínűség amellett szól, hogy Shakespeare ellátogatott Helsingőrbe, és felhasználta, amit ott látott és hallott. Ezt Lauritz Petersen mondta. Egy másik szerint a valószínűség olyan nagy, hogy már szinte bizonyosság. Minden alkalommal, amikor ezzel a témával foglalkozom, egyre erősebb a bizonyság, és egy belső hang így szól hozzám. Hát persze, hogy itt járt. Julius Clausen. A közelmúltban felemás módon foglalt állást egy dán történetéről, aki ezt írja. William Shakespeare vagy személyesen látogatott Helsingőrbe, vagy jó honfitársaitól hallott róla, akik járatosak voltak Helsingőrbe. Ezt Kedno Pedersen mondta. Thank you. Kemény hideg van. A vár teraszán játszódó kísértett jelenetekben a darab elején Shakespeare tudatja, hogy milyen kemény a hideg. Először Bernardo mond köszönetet Franciscónak, aki felváltja, mert kemény hideg van, első felvonás, első szín. És amikor Marcellus és Horáció is megérkezik, arra a kérdésre, nos, ki az, Horáció nem, de Horáció megborzongva üdvözli őket. Ezt néhány kommentátor úgy értelmezi, hogy a teraszra kilépő Horációt pillanatok alatt átjárta a hideg. Shakespeare azonban nem hagyja ennyiben, amikor Hamlet kilép a teraszra, hogy megnézze, megjelenik-e ismét a szellem. Így szól. A lég erősen mar, bizony hideg van. Horáció azonnal helyesel, csípős, kegyetlen, éles levegő. Nincs különösebb oka, hogy megismételjék, milyen hideg van, hiszen ennek nincs kapcsolata Hamlet atya szellemének félelmetes megjelenésével, sem a szörnyű történettel, amelyet elmond Hamletnek. Lehetséges, hogy Shakespeare, aki személyesen tapasztalta meg ezt a kemény ideget, sohasem felejtette el, és nem tudott ellenállni, hogy ne hangsúlyozza. Egyesek még arra is figyeltek, nem lehet puszta véletlen, hogy a keleti terasz közismerten mindig a leghidegebb, mert ez a vár legszelesebb pontja. Az óra egyet ütvén. A szellem megjelenése és eltűnése körül bonyodalmak mutatkoznak. Túl gyorsan múlnak az órák éjfél és hajnal között. A darab kezdetén világosan kijelentik, hogy éjszaka van. Francisco megjegyzi. Órádra pontosan jössz. És Bernardo feleli, most veri az éjfelet. Shakespeare azt is tisztázza, hogy nem csak hideg az éjszaka, hanem különösen sötét és csendes is. Két ízbe már, s ponte halotti órán. Hirtelen azonban megszólalt a kakas, és eltávozott a szellem, láthatóan erre a jelre. Miért kukorékolt a kakas az éjszaka közepén? Shakespeare tudja, hogy a közönség erre magyarázatot vár, és nem is akar csalódást okozni. Aztán csak elmúlt a kakas szavára. Mondják valahányszor az idő közeleg, melyben urunk születését ünnepeljük, egész éjjel zeng e hajnalmadár. Alig tisztázzák azonban ezt a kérdést, amikor Horáció megjegyzi. Hallottam én is, hiszek is belőle, de íma reggel, öltve bíborát, ott járd el a domb harmatján keletre.
Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Kedves hallgatóink! Műsorunk félidejéhez érve először hallgassuk meg Gábor Miklós előadásában Hamlet monológiát. Lenni vagy nem lenni? Ezt követően pedig Enrico Morricone zenéjét hallgassuk meg, amelynek a címe Hamlet.
Lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Akkor nem es be a lélek, ha tűri bal sorsa minden nyűgét s nyilait, vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, s fegyvert ragadva véget vet neki. Meghalni, elszonnyadni, semmi több, s egy álom által elvégezni mind, a szív keservét, a test eredendő, természetes rászkodtatásait, oly cél, minőt óhajthat a kegyes. Meghalni, elszunnyadni, és alunni. Talán álmodni. Ez a bökkenő. Mert hogy mi álmok jönnek a halálban, ha majd leráztuk mind a földi bajt, ez visszadöbbent. E meggondolás az, mi a nyomort oly hosszan élteti, mert kiviselné a kor gúncsapásit, zsarnok bosszúját, gőgös ember döjfét, útált szerelmek kínját, pörhalasztást, a hivatalnak packázásait, s mind a rúgást, melyel méltatlanok bántalmazzák a tűrő érdemet, ha nyugalomba küldhetné magát egy puszta tőrrel, ki hordaná-e terheket izzadva, nyögve élte fáradalmin, ha rettegésünk egy halál utáni valamitől, a nem ismert tartomány, melyből nem tér meg utazó, le nem lohasztja kedvünk, inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Ekképp az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, s az elszántság természetes színét a gondolat halványra betegíti. Így kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul medriből, és elveszti tett nevét.
Miért öntik el réz ágyúkat naponta? A darab legelső jelenetében Shakespeare a kérdés-felelet technikát alkalmazva mutatja be a feszültséget, amely abban a korban Norvégia és Dánia között fennállt. Marcellus 4 rövid kérdést tesz fel. Üljünk le, s aki tudja, mondja meg. Miért ez szoros, e pontos őrvigyázat gyötörni éjjel az alattvalót? Miért öntik el rézálgyukat naponta, s veszik külföldön a sok harci szert? Miért a hajóácsok nagy fogdosása, kinél vasárnap, köznap egyremén? Mi készül, hogy ez izzadó sietség munkába fog mind éjjet, mind napot? Ki fejti ezt meg? A helyzet az, hogy Marcellus kérdései pontosan tükröznek egy történelmileg dokumentált 6 hónapos időszakot 1575-ből, amikor valóban mindenütt izzadó sietség uralkodott, mert Dánia attól tartott, hogy a francia flotta erősen erővel áttör Helsingőrnél, és bejut a Balti-tengerre. A várat minden lehetséges extra fegyverrel és védelmi intézkedéssel megerősítették. A városban minden családhoz katonákat szállásoltak el. A sok éhes száj ellátása érdekében úgy határoztak, hogy felfüggesztik a mészárosok cégének jogait, és a szükséghelyzetnek megfelelően mindenki jogot nyert arra, hogy háziállatokat öljön le és árusítson, disznót, marhát, baromfit, bármit. Felkérték a polgárokat, hogy tartsák készenlétben fegyvereiket, és jelenjenek meg a városházánál, ha a vészt jelző harang megszólal. Ilyen senki sem hagyhatta el a várost. Mindenkitől elvárták, hogy őrszolgálatot teljesítsen a várfalakon, és hozzájáruljon ahhoz, amit Shakespeare szoros és pontos őrvigyázatnak nevez. Helsingør lakói sokáig emlékeztek erre a terhes időszakra, de vajon olyan történet volt-e ez, amellyel Shakespeare színésztársai Kemp, Bryan vagy Pop megismerkedtek volna az alatt az idő alatt, amíg a dán udvarnál működtek? S ha hallották volna is, érdemesnek tartották volna-e arra, hogy elmeséljék neki, amikor társulatának tagjaivá váltak 1594-ben? Nem valószínűbb-e, hogy Shakespeare már korábban hallott erről Helsingőrben, amikor a dánokkal beszélgetett, és amikor a rettenetes időszak emléke még frissen élt az emberekben, például amikor 1585 és 1592 között. Abban az időszakban, amely Shakespeare életében elveszett éveknek számít, és amelyről gyakorlatilag semmit sem tudunk. Még a rézálgyuk napi öntése is nagyon fontos, pontos közlés, mert míg az angolok az ágyúikat általában vasból készítették, a dán ágyúk rézből voltak. Volt egy öntőde Kopenhágában, és egy másikat 1599-ben állítottak fel Helsingőrben.
Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában.
A borzadályos sziklacsúcs. Újabb probléma bukkan fel Horáció szavaiban, amikor arról szól, hogy a szellem talán kárt tehet Hamletben. De hát, ha kísért, a folyamba csal, vagy borzadályos sziklacsúcsra, mely tengerbe bókol talpánál kiebb, s ott más iszonytatóbb alakra válva eszétől fosztja meg fönségedet, és őrület beránt, gondold meg ezt, kétségbeejtő már a hely maga, bősz képzetet szül attól minden agy, látván a tengert oly sok ölnyire, s halván alatta zúgni. A kételkedők rámutatnak, hogy Helsingør környékén még csak távolról se hasonlít semmi se egy sziklacsúcsra. A legközelebbi sziklaszerű topográfiai képződmény Helsingørtől 80 kilométerre délre a zélandi partokon található. Más kommentátorok arra gondolnak, hogy a sziklacsúcs kifejezést nem kell szó szerint venni, és felemlítik azt a lehetőséget, hogy Shakespeare talán látta Braunius és Hohenbergius rajzait a várról, amelyeken a rámpákat félelmetesen magasnak, megmászhatatlannak tüntették fel. Arra hivatkoznak, hogy a tengerészek, különösen amikor a hajó fedélzetén elhaladtak a helsingőri vár előtt, a falakat sziklaszerűnek látták, s mi több, a várból magából is letekintve, ha valaki fennállt a bástyán, megijedhetett a letekintet, látván a tengert oly sok ölnyire. Talán egy hajó fedélzetén utazott arra Shakespeare, vagy esetleg ő maga is ott állt a bástyán, és megrettent az alanti sziklákon dörgő hullámoktól? A szkeptikusok visszavágnak. Helsingør várfalai nem magasabbak 14 méternél. Amikor a szerző korábbi műveiben sziklákról ír, például a 6. Henrik II. Részében, s mész szikláid még látkörömbe értek, és a tévedések vígjátékában, kerestem a mészkőszírteket, de nem találtam egy szemernyi fehérséget sem. Mindig hangsúlyozta a kréta fehérségüket, megerősítve azzal, hogy számára és az erzsébetkori közönség számára a sziklaképe nyilvánvalóan a doveri mészkősziklákhoz hasonló valamit jelentett, amelyek körülbelül 100 méter magasak. A doveri sziklák magasságára utalás történik a Lír királyban is, amikor Edgar kifejezésre juttatja meglepetését, hogy Gloucester túlélte az öngyilkossági kísérletet, és kijelenti. 10 árbóc egymás tetején nem volna oly magas, mint amennyiről egyenest leestél. Ebből logikusan következik, hogy mind Shakespeare, mind korabeli közönség számára egy árbóc legalább 10 méter magas volt. A Shakespeare ott járt elmélet hívei azonban még akkor is, amikor ilyen érvekkel szembesülnek, elvetik ezeket, mint prózai megnyilatkozásokat, és rámutatnak. Horáció pusztán költői formában fejezte ki aggodalmát, drámaian utalva arra, hogy a szellemet azonosítani lehet az ördöggel is, hiszen abban az időben széles körben hittek az emberek abban, hogy az ördög a felelős, ő csábítja öngyilkosságra az embereket. Nem akad, csak szimatolja. Többször említik fel, hogy Shakespearenek a helsingøri várkastély belsejére vonatkozó utalásai meglehetősen homályosak, és gyakorlatilag bármelyik királyi palotára vonatkozhatnak. Hallunk egy folyosóról, ahol Hamlet eljár 4 óra hosszat is. A királyné magánszobájáról, ahonnan Hamlet kivonszolá Polonius holttestét be egy mellékszobába, és egy kápolnáról, ahova utóbb a király kívánja elvitetni a holttestet. Van azonban egy pont, ahol Shakespeare pontos részletekre tér ki. Hamlet, amikor a király elébe hívják, megtudni tőle, hova rejtette a testet, így válaszol. De igazán, ha ez egy hóban rá nem akad, csak szimatolja, amikor a lépcsőn felfelé jő a csarnokba. Shakespearenek nincs különösebb oka rá, hogy elmagyarázza, lépcső vezet fel a terembe. Ennek nincs semmilyen kapcsolata a cselekménnyel. Ugyanakkor kimutathatóan pontos megfigyelésről van szó. A vár híres nagy terme, ahol a lakomákat is tartották, az északi szárnyban hosszú keskeny folyosóval kapcsolódott a királyi rakosztályokhoz. A korabeli angol ezt nevezte labbinak. És ide egy toronyban elhelyezett lépcsőn lehetett feljutni. A torony az északi és a keleti szárny között volt. Ez a lépcső vezetett a királynő galériájához, és azon túl egy nyitott mellvéddel ellátott teraszhoz. Nagy valószínűséggel ezt a lépcsőt használták azok az angol színészek és hangszeres zenészek is, akiket ide szerződtettek. A színpad a nagy terem keleti végében állt. Shakespeare pontos leírása azt jelenti-e vajon, hogy színésztársai William Kemp, Thomas Pope vagy George Bryan pontosan beszámoltak neki a bálteremről, a lépcsőkről és a folyosóról? Volt-e nekik erre bármilyen komoly okuk? Mások azt állítják, hogy Shakespeare esetleg rövid ideig maga is a színtársulat tagja volt, és ő figyelte meg a helyszínt. Nem valódi bizonyíték az a tény, hogy a másik három névvel együtt nem szerepel ott az övé és a városi számadásokban, állítják a Shakespeare ott járt elmélet hívei. Mert elképzelhető, hogy csak rövid ideig tartózkodott ott, és egyszerűen nem vettek róla tudomást. Van itt azonban még egy érdekes részlet, amikor Hamlet kirohan anyja ellen, figyelmezteti rá, hogy veszedelmes felfednie titkát. A háztetőn függő kosárt akaszd le, röpíts belőle szét a madarat, próbára búj belé az egyszeri majomként, s tört ki onnan a nyakad. Lehet puszta véletlen egybeesés, hogy II. Frigyes Zsófia királynénak egy madárkalitkát ajándékozott 1585-ben a galériája számára, és olyan részlete ez, amely Kempe, Bryan vagy Pope vette magának a fáradtságot, és beszámolt róla Shakespeare-nek?
Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában.
Rá nem akad, csak szimatolja. Többször említik fel, hogy Shakespeare-nek a helsingőri várkastély belsejére vonatkozó utalásai meglehetősen homályosak, és gyakorlatilag bármelyik királyi palotára vonatkozhatnak. Hallunk egy folyosóról, ahol Hamlet eljár 4 óra hosszat is. A királyné magánszobájáról, ahonnan Hamlet kivonszolá Polonius holttestét be egy mellékszobába, és egy kápolnáról, ahova utóbb a király kívánja elvitetni a holttestet. Van azonban egy pont, ahol Shakespeare pontos részletekre tér ki. Hamlet, amikor a király elébe hívják, megtudni tőle, hova rejtette a testet, így válaszol. De igazán, ha ez egy hóban rá nem akad, csak szimatolja, amikor a lépcsőn felfelé jő a csarnokba. Shakespeare-nek nincs különösebb oka rá, hogy elmagyarázza, lépcső vezet fel a terembe. Ennek nincs semmilyen kapcsolata a cselekménnyel. Ugyanakkor kimutathatóan pontos megfigyelésről van szó. A vár híres nagy terme, ahol a lakomákat is tartották, az északi szárnyban hosszú keskeny folyosóval kapcsolódott a királyi rakosztályokhoz. A korabeli angol ezt nevezte labbinak. És ide egy toronyban elhelyezett lépcsőn lehetett feljutni. A torony az északi és a keleti szárny között volt. Ez a lépcső vezetett a királynő galériájához, és azon túl egy nyitott mellvéddel ellátott teraszhoz. Nagy valószínűséggel ezt a lépcsőt használták azok az angol színészek és hangszeres zenészek is, akiket ide szerződtettek. A színpad a nagy terem keleti végében állt. Shakespeare pontos leírása azt jelenti-e vajon, hogy színésztársai William Kemp, Thomas Pope vagy George Bryan pontosan beszámoltak neki a bálteremről, a lépcsőkről és a folyosóról? Volt-e nekik erre bármilyen komoly okuk? Mások azt állítják, hogy Shakespeare esetleg rövid ideig maga is a színtársulat tagja volt, és ő figyelte meg a helyszínt. Nem valódi bizonyíték az a tény, hogy a másik három névvel együtt nem szerepel ott az övé és a városi számadásokban, állítják a Shakespeare ott járt elmélet hívei. Mert elképzelhető, hogy csak rövid ideig tartózkodott ott, és egyszerűen nem vettek róla tudomást. Van itt azonban még egy érdekes részlet, amikor Hamlet kirohan anyja ellen, figyelmezteti rá, hogy veszedelmes felfednie titkát. A háztetőn függő kosárt akaszd le, röpíts belőle szét a madarat, próbára búj belé, az egyszeri majomként stört ki onnan a nyakad. Lehet puszta véletlen egybeesés, hogy II. Frigyes Zsófia királynénak egy madárkalitkát ajándékozott 1585-ben a galériája számára, és olyan részlete ez, amely Kempe, Brian vagy Pope vette magának a fáradtságot, és beszámolt róla Shakespearenek?
Olvasókör. Zenés barangolás saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában.
Ez a naponkénti sétaidőm. A darab utolsó jelenetében, miután Hamletet értesíti Osric a király fogadásáról, Hamlet így kezdi válaszát. Itt járkálok, uram, e csarnokban, ez a naponkénti sétaidőm. Általában úgy értelmezik Shakespeare megfogalmazását, hogy ez a testgyakorlásra fordított idő. Normális körülmények között azonban az ember úgy gondolná, hogyha valaki testgyakorlásra vágyik, még télen is kimegy a szabadba. Egyesek szerint Shakespeare azzal, hogy közölte, Hamlet a sétáját itt a teremben végzi, azt az ismeretét kívánta közétenni, hogy a Helsingőri vár nagyterme a leghosszabb volt Európában, hogy Helsingőrben télen rendkívül hideg volt, és hogyha ott valaki sétálni kívánt, álmában sem gondolt arra, hogy kimenjen a bástyákra, és magát a dán tél kénye kedvére bízza, az üvöltő szelekre, a hóviharokra, a szakadó esőre, hanem inkább megragadta a lehetőséget, s fel alá járkált ebben a híres nagyteremben. Shakespeare ez alkalommal ismét hangsúlyozza, hogy milyen hideg van télen Helsingőrben, s hogy ezért kell zárt helyen sétálni. A jelenet korábbi részében Hamlet közölte Osrickkal. Sőt, nagyon hideg van, fejűrül fúj a szél. És Osric azonnal egyetért vele, valóban, uram, meglehetősen hideg van. Vajon bevett szokás volt-e a dán udvarban, hogy a reggeli sétájukat télidőben a nagy teremben végezték, hogy ne kelljen kimenni, a fagyos szél járt a várfalakra? És ha ez is volt a szokás, Shakespeare színésztársai beszámoltak volna-e neki erről Londonban? Lehetséges, hogy mindezek a részletek csak hallomás révén jutottak el a szerző, vagy esetleg személyes tapasztalaton alapultak. Mostanáig nem került elő döntő bizonyíték arról, hogy Shakespeare járt Helsingőrbe, de arról sem, hogy nem járt ott. Így hát ez a kapu még nyitva áll, amit a színész király megjegyzi. Mert hogy melyik vezérli vitapont, szerelemé a sorsot, vagy viszont. Azaz, ez még bizonyításra vár.
Kedves hallgatóink! Hamlet vára Shakespeare Helsingőre című könyv, amelyet David Hockney írt, ezzel a kérdéssel zárul. Ez még bizonyításra vár, hogy Shakespeare járt-e Dániában, Helsingőrben, vagy sem. Műsorunk vége felé közeledve Shakespeare Hamlet című drámájából hallgassunk meg egy részletet. Psota Irén és Huszti Péter a Hamlet és az ő anyja közötti végső konfliktust, a végső konfliktus párbeszédét hallgatjuk meg a színészektől.
Én hadd töröm szíved, mert fogom, a törhető anyagból van csinálva. Ha átkos megszokás úgy meg nem edzi, hogy minden érzés ellen bástya lett.
Mit tettem én, hogy nyelved ígorombán mer rám zajongni?
Oly tetted, mitől képmutató lesz az erény, lehull az ártatlan szerelem szép homlokáról a rózsa, és pokol var váltja föl.
Miféle tett az, mely már a címlapon így mennydörög?
Tekintse képre, se másikra itt. Két férfi testvér hű ábráira nézd, mennyi fönség ül a homlokon. Oly összetétel és idom valóban, hogy minden Isten úgy látszik pecsétet nyomott reája biztosítani egy férfit a világnak. Ez vala férjed. Tekints már a következőt. Ím férjed ez, mint üszögös kaláz az épp testvért rohasztva. Van szemed, elhagyhatád szép hegylegelőt, hogy a mocsáron hízd? Van szemed, Szerelmet nem okolhat, hisz korodban a helye húja vér szelít hunyász, s hallgat az észre. De micsoda ész az, mely ettől erre száll?
Ne beszélj! Lelkem mélybe fordított szemem, hol több olyan folt árnya látszik, ami soha ki nem mén.
Ah, egy zsíros ágy nehéz szagú verítékében élni, bűzben rohadva mézeskedni ott a szurtos almon.
Ne mondd tovább, fülembe mi törhatok szavaid, ne többet, édes Hamlet!
Egy gyilkos, egy gáz, egy szkláv, ki első férje tizedének huszad része sincs, egy vász király, ország uralkodás zsebtolvaja, ki polcról lopta el a koronát, egy kapca, rangyjelj! Menj, bébi orszak, lengjétek körül véd szárnyatokkal, mit kívánsz, kegyes alak?
Sakunya!
Dorgálni össze késkedő fiad, kimúlni hágy időt szenvedélyt, s nem hajtja végre rettentő parancsot. Ó, szólj!
Eszembe jusson, csak azért jövé, hogy edzem tompul szándokot. De nézd, anyádom, mi rémületünk, ó, légy közéje, s ímó lelke közé. Minél gyöngébb a test, a képzelet annál erős bennünk. Szólj néki, Hamlet!
Hogy van, asszonyom? Ki puszta űrbe függesztét szemed, s beszéd bársz a test nélküli réggel. Ó, édes fiam, mit néz, hogy merőn?
Őt, Mimi halványon rám mered. Ó, ne nézd rám, nehogy siralmas arcod eltereljen ádáz művemtől, s hogy szintelenné ne váljon tettem könnyévér helyett.
Kinek beszéled ez?
Nem látta semmit?
Semmit, pedig jól mindent, ami ott van.
Nem is hallottál semmit?
Semmit, én kettőnk szaván kívül.
Nézd, ahol megyem. Atyám az, amit a földön élt járt, most csuhan az ajtón kifelé.
Fiúkó holmány ez, hevült agyattól, anyagtalan teremtés, aminőben nagy mester a rajongás.
Mit? Rajongás. Erem, mint a tiéd ütenyre vér, és épp oly zenét mond, mint az. Nem bolondság, amit beszéltem. Tégy próbált velem, s én szóról szóra elmondom megint, holott az őrült ész ugrálna szerte. Anyám, az Isten szent szerelmért ne áltasd lelked a csalóka írral, hogy őrültségem nem bűnöd beszél. Gyógy meg Istenednek, bánd meg a múltat, a jövőt került, s többé ne trágyázd a gyomot, hogy bujábra nőjön. És bocsásd meg ezt az erényem, mert a szűkkeblő idők zsírjában az erénynek kell magának a vétket megkövetni. Sőt, hajolva, esengve, hagyjon tenni jót vele.
Ketté hasítád szívemet, fiam.
Ó, hát hajítsd el a rosszabb felé, és kezdj a maradtal tisztább élet. Jó éjt. De bátyám ágyához ne menj. Mutass erényt, ha nincs is. Tűrtőzzél ma éjjel, s a holnapi megtartózkodás könnyebb lend. Még egyszer. Jó éjszakát. S ha áldva lenni jóhajt az anyám, hogy kérlek, áldj meg.
Mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönöm Törgyesi Zoltán színművésznek, hogy eljött a Civil Rádió stúdiójába, és részleteket olvasott fel a Hamlet vára Shakespeare Helsingőre című könyvből. Köszönjük a figyelmüket, jöjjenek hozzánk a jövő héten is. Viszontlátásra! Olvasókör. Zenés barangolás, saját és mások olvasmányaiban. A Civil Rádió FM 98 műsorában. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán. Amennyiben tetszett önnek a Civil Rádió Olvasókör című műsora, kérem támogassa adományával a Civil Rádiót. A támogatás módjáról olvashat az sos.civilradio.hu honlapunkon. Beírva ezt a címet bármelyik keresőbe, pontos információkat kap arról, hogy mire van szükségünk. Még egyszer a keresőbe milyen címet írjon be, sos.civilradio.hu. Viszontlátásra!